Kedves kollégák, folytatjuk tehát a Marosi Ernő tiszteletére rendezett disputánkat, és három előadás következik. Az első Bibó Istvánné, bevezetés egy lassan készülő, ezzel szemben hosszú című monográfiához. Akik régóta ismerik Bibó István, tudják, hogy mi ez a lassan készülő és hosszú című monográfia. Talán őt a Széchenyi mintájára a leghűségesebb művészettörténésznek is nevezhetjük, aki ehhez a témához ifjúkora óta ragaszkodik. És egy kicsit megjelenítője annak a tulajdonképpen mai vitánknak is egy alaphangját megadó érzésnek, amelyikben tanár és követője, tanár és tanítványa generációk át egymásnak adják a stafétabotot ugyanannak a témának, ugyanannak a problémának az újabb-újabb interpretációval és továbbvitelével. Erről szól a Ganevale kérdés, és erről szól az én itt állásom, az ő itt szereplés, akik Marosi Ernőnek a legkorábbi tanítványai közé tartozunk. Ezt általában 1963-tól szokták számítani, amikor tanár úr befejezve az egyetemet, mint hallgató, rögtön átlépett a katedra másik oldalára, és oktató lett, de mi, akik vele együtt jártunk egyetemre, tulajdonképpen 1958-tól ezt az ő tanítói szerepét élvezhettük végig az egyetem 5 éve alatt is. Tehát az ő tanári tevékenységét a 63-as előtti korszakára is bátran datálhatjuk. Most tehát Bibó Istvánt kérem, tartsa meg előadását.
Kedves Ernő, tisztelt hallgatóság! Jelensorok írójánál a pozitív mennyiségi változások fordított arányosság jegyében negatív irányban csapnak át minőségibe. Tudnélik, hála Istennek olyan sok a köszöntésre méltó pályatárs, hogy egyre kevésbé tud hozzájuk méltó tanulmányt elővarázsolni régebben a kirázásra szakosodott kisújjából, és ezért engedi meg magának azt, hogy ennek a lassan születő és hosszú című monográfiának több mint 10 éve írt bevezetésével, illetve annak részletével tisztelegjen az ünnepelt előtt. Nem minthogyha teljesen nyugodt lenne ennek a részletnek a színvonala és készültségi foka felől, de az annak idején jobb szellemi kondícióban és határidőkényszer nélkül írt gondolatmenet vitára talán alkalmas lesz, arra meg biztosan, hogy a szerző vágóhidra menjen vele. A hosszú címe a munkának, amelynek tervezett bevezetéséhez ez a gondolatmenet íródott a következő. Egy francia építész Közép-Európában a 18. század utolsó harmadában, Isidore Ganevale életműve és helye a monarchia építészetében. És akkor innentől incipit opus citátum. Előre láthatólag még sokáig nem fog megszűnni az a vita, mely főleg a historikus szaktudományokban folyik a körül, hogy a történetileg kialakult, de történeti hagyományaiban, s főleg etnikailag nagyon heterogén Habsburg monarchia, milyen szempontból, milyen mértékben, és milyen idő- és térbeli határok között tekinthető egységnek. Ez a kérdés minden e területtel összefüggő történeti vizsgálatnak már az elején felmerül, a munka során állandóan újra megjelenik, úgy tűnik végleges érvényű válasz is legfeljebb csak akkor, és csak arra a szűkebb területre vonatkozólag adható, amikor és amelyre nézve a szóban forgó kutatást többé-kevésbé lezártnak tekinthetjük. Ezzel a megállapítással persze nem akarok egy fontos történeti kérdést örök igénnyel relativizálni, hanem csupán azt a tényt rögzíteni, hogy itt egy hatalmas méretű és történetileg alig, hanem egyedülálló képződménnyel, így is mondhatnám, hogy történeti és földrajzi amőbával állunk szemben, amelynek léte, szerepe, jelentősége, Európában elfoglalt helye a méreteitől függetlenül is kétségtelen, központja egyértelműen kirajzolódik és valódi életlüktet benne, de határai térben és időben állandóan változnak, központjának alárendelt távolabbi szervei olykor felszívódnak, majd újra kialakulnak. Néha aztán úgy tűnik, hogy osztódni akar, de az osztódás is bizonytalanul sikerül, végül kényszerhelyzetben történik meg, és sérült és gyermekbetegségeknek nagyon kitett utódokat eredményez. Mindent összevéve még utólag is alig lehet megállapítani, térben és időben meddig terjedt ő maga, és ezentúl meddig az, ami már inkább csak a mozgástere, a hatása, a kisugárzása. Éppen ezért nem kerülhettem el, hogy elöljáróban legalább munkahipotézisként lenne rögzítsem, hogy mit és miért tekintek megvizsgálandó területnek és időszakasznak az egyszerűség kedvéért monarchiának nevezett történeti képződményen belül Izidor Gannevál életművével kapcsolatban. Az alig vitatható, hogy a monarchia nagyon is kérdéses egysége a legvalóságosabban talán a 18. század közepétől a 19. közepéig létezett, és a legmaradandóbb hatással a kultúrában érvényesült, azon belül pedig főleg a nemzeti, etnikai vonatkozásoktól távolabb eső területeken, a magas művészetben, az úgynevezett magas művészetben inkább, mint a népművészetben, képzőművészetben inkább, mint az irodalomban, művészeti ágak közül elsősorban és talán leginkább az építészetben. Ezért gondolom, hogy a monarchián belül a legkevésbé amőbaszerű jelenségek egyike az, amit így jelöltem a címben, hogy a monarchia építészet a 18. század utolsó harmadában. Ellenkezőleg valóságos, jól lehatárolható, konkrétan kirajzolódó témakör, világosan megfogható jelenségekkel, vizsgálatra nagyon is alkalmas vonásokkal. Két megszorítás azonban muszáj volt tenni, és ezt szeretném az alábbiakban megindokolni. Egyrészt a monarchia akkori történeti területén belül alább részletezendő szűkítést, másrészt a címben már jelzett időhatárokat. Területi szűkítésre gyakorlati és elvi okból egyaránt szükség van. Gyakorlati ok az, hogy a 18. század végi Habsburg birodalom, amit legpontosabban talán így nevezhetnénk, hogy Mária Terézia országai és tartományai, ennek teljes területén az építészet feldolgozása minden bizonnyal meghaladja egyetlen kutató erőit és lehetőséget, még akkor is, ha időben korlátozza. Elvi ok pedig az, hogy eredeti és fő célom mégiscsak Izidor Gannevál munkásságának a bemutatása, és ami ennek kapcsán a Habsburg birodalom építészetéből megrajzolható, megrajzolandó, az nagyjából a mai Ausztria, Morvaország, Szlovákia és Magyarország területére esik. Ez nem csak azért van így, mert Gannevál eddig ismert munkái szinte mind e területen belül találhatók, hanem azért is, mert ez az a belső gyűrű a Habsburg főváros körül, amelyen belül Bécs művészeti központ jellege a kétségtelenül fontos regionális központok Brünn, Pozsony, Pest ellenére is döntő, kisugárzása egyértelmű, a művészetekben, és így az építészetben is egyértelműen kimutatható. A szakadozottabb külső gyűrű, ezek idézőjeles fogalmak, noha politikai kapcsolatuk évszázadok óta folyamatos volt Bécssel, a művészet szempontjából nem tekinthetők a császárváros közvetlen vonzás körzetének. Lombardia az olasz művészettel való szoros kapcsolata vagy betagolódása miatt, Horvátország és Erdély földrajzi távolsága történeti helyzete miatt, Prága és környéke, azaz a történeti Csehország pedig saját Bécssel szinte egyenrangú művészetföldrajzi jelentősége révén. A Lengyelország felosztásából Bécsnek jutott területek pedig még messzebb vannak, Németországhoz viszont közelebb. Noha a monarchiához való tartozások a művészet területén érdekes jelenségekhez vezetett, ezeknek a feldolgozása azt hiszem, hogy teljesen külön feladat. Tehát vizsgálódásunk akkor is lényegében a fentjelzett területen belül maradna, ha kiderülne, hogy Gannevál alkalmilag például Milánóban, vagy Lembergben, vagy Zágrában, vagy bárhol másutt is dolgozott. Az egyszerűség és rövidség kedvéért használt a monarchia építészet, és ez lenne a kérdés, hogy ezt helyese így használni, vagy a Habsburg birodalom építészete kifejezéseken tehát az eddigiekben és továbbiakban is a fentebb vázolt szűkebb területnek az építészetét értem. Ami az időbeli határokat illeti, 18. század utolsó harmada kifejezés annyit jelent, hogy nagyjából az 1760-as évektől a század végéig terjed a vizsgálódás. A tárgyal területen talán egész Európában is a művészettörténet szempontjából leginkább éppen az átmeneti jelleg, a változás volt a jellemző, és ez nagyon sok területén megfigyelhető a társadalmi és kulturális életnek. Felszínen egymás mellett párhuzamosan jelentkeznek, sokszor egymásnak ellentmondva, a mélyben azonban ez már közhely a művészettörténetben, közös gyökerekre vezethetők vissza. És a Habsburg birodalom területén ebben az időszakban jutnak el az első jelentkezésektől az általános elterjedésekig. A politikában ezzel párhuzamosan zajlik a Habsburgok felvilágosult abszolutizmus kísérlete, a társadalomban ekkorra érlelődnek meg és hatnak a legerősebben a felvilágosodás eszméi, ekkorra esik itt a szabadkőművesség első virágzása. Érezhetően erősödik a polgárság, és nem utolsó sorban a felvilágosodás és a szabadkőművesség hatására is polgárosodik valamennyire az arisztokrácia, ami döntően kihat a művészetekre és az építészetre is. És nem jelentékeny tény az építészet szempontjából sem, hogy ebben a szakaszban jelennek meg a Habsburg területen először a modern, vagy modernnek nevezhető nemzeti mozgalmak. Feltűnő, hogy a tárgyalandó időszak kezdetéül választható időpontok milyen közelesnek egymáshoz a társadalom és kultúra említett területein. Az építészeti klasszicizmus megjelenését nyugodtan számíthatjuk Ganneval bécsi letelepedésétől, ez 1760. A Habsburg tartományokban az első angol kert Bécs környékén kezdődik Gróf Lassi birtokán 1766-ban. A felvilágosult abszolutizmus Habsburg kísérlete II. József császárra koronázásától számítható, ha ragaszkodunk évszámhoz, ez 65. Magyar Nemzeti Mozgalom első jelentős irodalmi dátuma 1772, tartósan működő szabadkőműves páholyról a monarchia területén 1763-ból van az első adat, és akkor azt hiszem, hogy ide még tehetek egy satöbbit. Egyértelműnek tűnik, legalábbis nekem a századforduló körüli záró időhatár is, azzal a különbséggel, hogy itt nem elsősorban konkrét dátumok egybeeséséről, hanem világosan érzékelhető jelenségek és jól regisztrálható változások egyidejű feltűnéséről van szó. Néhány vonatkozásban például a polgárosodás előhaladása, új stílus megjelenése szélesedő és lényegében zavartalan elterjedésből adódóan kell minőségileg új szakasszal számolnunk. Más területeken sokféle ismert ok következtében kudarc, például a felvilágosult abszolutizmusé, megtorpanás például a szabadkőművességé, ambivalensé válás a felvilágosodás eszméhez, vagy mondjuk éppen a Napóleonhoz való, vagy a forradalomhoz való viszony, akár mindkét oldalról nézzük. Politikából pedig az irodalomba való áttolódás, ugye a magyar nemzeti mozgalom szempontjából, ezek jelzik az új szakaszt. Ebben az időszakban a monarchia építészetéből több jelentős mester emelkedik ki, Franz Anton Hillebrand, Melchior Hefele, Franz Anton Grimm, Siessen Pakasszig, Ganneval, Hohenberg, talán Fellner Jakab, akik nem érik el a nagy barokk nemzedék, a Fischer von Erlachok és Hildebrand szintjét, de pontosan érzékelik az építészetben zajló folyamatokat, és egymástól eltérő módon, de magukévá teszik és képviselik a 60-70-es években ide érkező stílus- és ízlésváltást. Műveikkel ezt közvetítik, tovább sugározzák azon a területen, amelyre hatásuk kiterjed. Ha azt a kérdést tesszük fel, mégis kiközelíti meg közülük leginkább a század első felének nagyjait, igen nehezen tudunk érvényes választ adni. Életművükről ugyanis nem állnak rendelkezésre egyformán, vagy legalábbis közelítőleg egyformán részletes és alapos feldolgozások, egy még az én hibámból hiányzik, a néhány meg még talán most kezdődik el, ki tudja. Érzésem szerint a kutatás azért mégiscsak hármat fog majd közülük kiemelve rangosabb helyre állítani, Hefelét, Gannevált és Hohenberget, és köztük talán az első helyre, ha ez egyáltalán fontos vagy lehetséges, én Hefelét gyanítanám. Mindez azonban ma csak hipotézis. Az összehasonlítás azért is nehéz, mert különböző indítatásos, nem is egyazon nemzedékhez tartozó mesterekről van szó, és eltérő volt működésük jellege is. Grimm és Fellner legalábbis műveikkel nem nagyon mozdultak ki abból az országból, illetve tartományból vagy régióból, ahol letelepedtek, ezzel szemben Ganneval, Hefele, Hillebrand és Pakasszi kifejezetten utazó építészek voltak, a két utóbbi, mint udvari építész, kötelességből is. És ez még akkor is jelentős különbség, ha beszámítjuk, hogy mások voltak a Bécsben letelepedett vagy tartósan itt időző építészek lehetőségei, hiszen a birodalom minden részéből könnyebben juthattak megbízásokhoz a rendszeresen itt tartózkodó főnemesség révén. Tehát azok utaztak helyettük és vitték a terveiket. Ganevált az említett mesterek közül külön is kiemeli az a tény, hogy ő volt közöttük a francia, nem csak anyanyelve és mai szóval mondjuk állampolgársága szerint, hanem művészként is. Közvetlenül és teljes képzettségét tekintve francia iskolázottságú. Ahogy első itteni megbízói nevezték, ő volt az Architectus Gallicus, de mondták az Frankreich gekommene ingenieurnek is, és ezen van még kutatni való, hogy miért pont így hívták, illetve hogy minek az alapján hívták így. A többiek kivétel nélkül a délnémet osztrák barokk stíluskörből indultak, itt kapták képzettségüket, és olasz vagy francia tanulmányútjaik ellenére is ebből a művészi környezetből indulva közeledtek fokozatosan az akkor irányt mutató francia példák a klasszicizmus felé. Ganneval viszont Gabriel Boffrand Blondel stílusát közvetlenül hozta magával az 50-es évek Párizsából friss szellemi podgyászként, azt, amit ekkor Bécsben metszetekről vagy mintakönyvekből és tervpublikációkból természetesen már ismertek, de Jadot eltávozása, azaz 1753 óta a bécsi arisztokráciának és udvarnak eleven francia építésze nem volt. Ebben az időben pedig az építészek exportja tekintetében is Párizs volt az első, az európai udvarokhoz hozzátartoztak a francia építészek, szívesen fogadott és marasztalt vendégek voltak, például Servandoni 3 évig rendes fizetést kapott Dresdában, amiért évente 2-3 hónapot kellett ott lennie, Parmában Petito, Stuttgartban Lagépierre és Dinár, Kopenhágában Jardin, Bécsben Jadot, majd Ganneval, később Moreau és Montaillé, Pétervárot, de la Motte, majd Tomon talált rangos megbízókra és többé-kevésbé biztos megélhetésre. Vagy veszett össze mecénásával, mint Lőzsé Potsdamban második Frigyessel. Mindezeknek az építészeknek rendkívül nagy szerepük az új ízlés elterjesztésében, és Ganevált a francia hatás közvetítésének puszta ténye is kiemelt helyen ruházná fel a bécsi mesterek között. Jelentőségét azonban ennél sokkal több, egy koherens építészi életmű alkotásainak a sora támasztja alá. Köszönöm szépen, hát ennyi lenne az, ami egyelőre bevezetés, még többit majd meglátjuk.
Nyírnak. Elnökünk Galavics Géza múlt ködéből ásott elő dolgokat. Nekem őt egy kicsit ki kell igazítanom. Amikor mi 1958-ban az egyetemre kerültünk, tulajdonképpen egy nagyon kis létszámú tanszék volt, amely nagyon sok mindent ellátott, és nagyon sok mindent ránk bízott. Géza meg én vidékről kerültünk föl, és hónapokon keresztül térképpel közlekedtünk a városban. Már ez is törvényszerűvé tette a nagyon erős összetartást azok között, akikkel együtt voltunk, és ezt a tanszék is így tette. Egyszer Vájer Lajos meghirdette a modern festészet történetét. Az első fél évben Gólya gyanánt megtanultuk a Velencei Canal Grande-nak a teljes topográfiáját, különös tekintettel Tiepolóra és Canalettóra. A második fél évben pedig Domjénak a litográfiáiról volt szó. Majd, amikor a professzor úr elment komisszáriónak Velencébe, a Biennálira, akkor érkezett az UNESCO-tól egy 100-as doboz dia, az a beküldte Pernesky Gézát, és Pernesky Géza ennek a 100-as doboznak az alapján, ha jól emlékszem, az impressionistáktól a fóvokig ábrázolta a modern művészetnek a történetét, így tulajdonképpen a cím megvalósult. Tehát rendkívül nagy szerepe volt az önképzésnek, és rendkívül nagy szerepe volt egymás képzésének. Az, amit Bibó Pista itt most előadott, és a nagy műhöz való viszonyában is nagyon hasonlít ahhoz az önálló életet élő bevezetéshez, amelyet Zádor Anna sokkal a mű kiadása előtt a legkülönbözőbb nyelveken, a lengyelt is beleértve, a Pollák monográfia előszavaként adott közre, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy az időbeli előzményét is adja, és ezért én szinte arra ismertem egy nagyon izgalmas megközelítéssel, egy olyan megközelítéssel, amely Zádor Annánál is, és most itt is, az éles ellentéte annak a zsenikultusznak, annak a sokat vitatott, legutoljára Helmut Lorenznél található kritikája, barokk felfogásnak, amelyet Zedlmayr elsősorban Fischer von Erlach művének az értelmezésén fejlesztett ki. Ennek az értelmezésnek az összes előnyével, eleganciával és a belőle következő összes történelmi, ezt a szót kell használnom, disznósággal. Én úgy érzem, hogy az, ami itt elhangzott, az a terület áttekintéséből, a szónak az eredeti értelmében, ahogyan ezt a 18. században használták, amikor ez nem egy matematikai eljárást jelentett, hanem az állam állapotának a felmérését statisztikai szemléletéből kiinduló áttekintése volt a monarchiának és a monarchia szellemi életének. Még egy nagy nevet érdemes itt említeni, aki a modellalkotásnak a nagymestere volt, Kosári Domokosét, aki ugyanezzel az időszakkal foglalkozott. Én nagyon hálás vagyok Bibó Pistának, hogy itt ez a modellalkotása, mert hiszen erről volt szó, ez itt elhangzott. Hadd tegyek hozzá egyetlen egy kis megfigyelést. És ez talán a művészettörténet története szempontjából is jelentős, és engem, mint ilyen gotikust időnként érdekel. Bibó Pistának a régebbi tanulmányaiból tudjuk, hogy Ganevalnak az építészetében talán meghívása okai között is milyen jelentős szerepet játszik a Saint-Sulpice-nek az épülete. Minden gotikus felüvölt, hogyha ezt a szót hallja, tudnélik, a Saint-Sulpice épületét a párizsi Notre-Dame-mal szembe állító Marc-Antoine Logier volt az, aki oly mértékben fölbosszantotta a fiatal Goethét, hogy az Alldeutsche Baukunst elképzelését egyébként jó barátságban és együtt, akkor vele együtt Strasbourgban lógó későbbi weimari városi pappal, Herderrel megírja a maga pamfletjét. Ugye Logier az a francia abbé, akit Goethe ottan szidalmaz értelmezése miatt, de ez a Logier az, aki éppen az angol teoretikusaként is az utóbbi időben olyan nagy hírességre tett szert, és aki egyfajta szentimentális építészeti elképzelést a párizsi Notre-Dame esetében kifejezetten az allét mintázó gotikus épületet megteremti. Úgy érzem, hogy ez a korszak azért is nagyon jelentős, mert miközben az egység jelentkezik a felvilágosodásnak a két oldala. A felvilágosodásnak a szentimentális és a racionális oldala. Mondjuk úgy a Rousseau és a Diderot közötti, mi művészettörténészek jobb, ha ezt mondjuk stílus ellentét. Ott rejlik már a többfelé ágazó utaknak a lehetősége. Én úgy érzem, hogy ezeknek az áttekintése, ezeknek az egyidejű figyelembevétele nélkül nehéz lenne megérteni a következő korszakot. Azt a korszakot, amelyet Zádor Anna olyan mesterien ábrázolt, és aminek Bibó Pista alig, hanem a méltó követője. Isten adja, mielőbb ezt a Ganevárt.